Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Varró Gabriella, akit, mint mondtam, az SOS Gyermekfalvak kommunikáció szakembereként, meg különböző az elmúlt években nagy hangot, figyelmet kapott PR események szervezőjeként ismerhet a közönség, de most abszolút magánéleti szál miatt beszélgetünk, hiszen te ezzel úgy előjöttél, hogy egy autizmussal élő, egyébként magasan funkcionáló autista kisfiad van, és most beszélgetünk arról, hogy ez hogy zajlott, hogy te már 3 évesen észrevetted, de 7 éves volt, mire diagnózist kaptatok. Egyébként te egyszülő vagy, ami azt jelenti, tehát, hogy ez önmagában egy nehézség, hogy az ember egyedül van a gyerekével, főleg, hogyha speciális igényei vannak a gyereknek, de most még arra nem tértünk egyébként ki, hogy ez a magasan funkcionális mit jelent. Tehát mik azok a dolgok, amiket akár a korosztályának megfelelően, vagy akár annál jobban tud, ismer, csinál, kényelmes, és mik azok a dolgok, amikben viszont azt érzed, hogy segítségre szorul, vagy másfajta figyelni kell arra, hogy milyen környezetbe tud érvényesülni.
Alapvetően ilyenkor 3 területen vizsgálják ezeket a gyerekeket, amikor diagnózis van, és 3-4, most már 4 területen mondják azt, hogy van valamilyen nehézsége. Az egyik a társas kapcsolatok, tehát idén most ilyeneket értek például, hogy mennyire tart szemkontaktust.
Igen, ez általában kényelmetlen.
Ez kényelmetlen, igen. Tehát nagyon sok információ, mert még a kezével beszél, és még a szavakat is értelmezni kell, és még a szemkontaktus is, ez nehéz. Ez a mi esetünkben is megvolt. Ő tart szemkontaktus, de különben nagyon érdekes módon ő saját maga kompenzált azzal, hogy nem úgy kompenzálta azt, hogy nem tud szemkontaktust tartani, és hogy őt ez zavarja, hogy nem a szemedbe néz, hanem az orrodnak a hegyéről, illetve kicsit alá. Ebből te nem veszed észre, hogy ő nem fogja a szemedet nézni, de megfelel annak a társadalmi elvárásnak, hogy azért a szemedbe néz, azt pedig meg lehet neki tanulva, hogy ha hozzád szólnak, fordulj oda.
Ez rátanítás akkor?
Ez pontosan, ezért mondom, hogy nagyon-nagyon sok minden elérhető. Ezt ő eszközökkel, ezt ő saját maga gyakorlatilag így kitalálta magának. Tehát az egyik az ilyen társas kapcsolati nehézségek nagyon sokszor, mivel széles spektrum, ugye nagyon különbözőek a gyerekek, tehát valaki nagyon-nagyon barátkozni akar, idézőjelben túlbarátkozik, de nem tudja, hogy kell, nem megy neki, ügyetlenül csinálja, a másik meg visszahúzódik. Mi esetünkben az utóbbi, hogy nem akar kapcsolatot teremteni igazán. Ami még szokott ilyen terület lenni, ahol ilyen nehézségek vannak, az a kommunikáció. Nem beszélő gyerek, nem beszélő autista gyerek, vagy megkésett beszédfejlődés, vagy az is lehet, hogy 1 évesen verseket szaval, aminek ugye örül a szülő, hogy bárhova az én gyerekem, már most még járni nem tud, de már nem tudom, mit szaval, fura. Én ugyanúgy örültem ennek, amikor a gyerekem, tudom, 4 évesen elkezdett egy újságból olvasni, hogy büszke voltam a gyerekemre, most már utólag látom, hogy aha, tehát, hogy fura, hogy magától egy 4 éves, ha nem tanítod, akkor nem fog felolvasni neked egy napilapból. Tehát, hogy ilyenek vannak, és hát ami nagyon még jellemző, az egyrészt az ilyen szenzoros érzékenységek, hogy zajokra ki mennyire érzékeny, mennyire zavarják a fények, a zajok, a hangok, a tapintás akár, az ételeknek a textúrája, ami azért napi szinten a szülőknek így eléggé föl tudja adni a feladatot, ha a gyerek mindig csak ugyanolyan állagú dolgot fogad el, és hát ebben van egy rugalmatlanság, ami akár az a gondolkodásnak a rugalmatlanságát is jelenti, hogy nem tud bizonyos dolgokat máshogy alkalmazni. Tehát, hogyha valami valahogy történik, annak mindig ugyanúgy kell történnie. Ha az anyám jobbról teszi elém a tányért, akkor mindig jobbról tegye le a tányért, mert ha balról teszi, az már nem jó. Most sarkítok, de van ilyen.
Igen, tehát, ezt hogy abszolút értem.
És ezeken a területeken, hogyha ha hiba van, ez alapján fogja tudni diagnosztizálni az autizmust, és ez tökéletesen a hétköznapokban látszik, és ezek azok, amik így neki meg tudják nehezíteni az életet, illetve a családnak tudnak nagy nehézséget okozni.
Sőt, nekem van olyan tapasztalatom is, ezeket így kapkodom innen-onnan, és aztán majd javíts ki, ha nem, hogy ha valami nem úgy történik, ahogy szokott, az annyira beemelhetetlen, hogy akár a saját kárán is. Most mondok valamit, tehát hogyha nem jut el A-ból B-be azon az útvonalon, mert ott van egy lezárás, akkor ő lehet, hogy ez is egy sarkítás, de akkor ő lehet, hogy ott toporog, és nem tudja, hogy hogy kell azt kikerülni. Ha nem úgy teszik le elérteni, akkor lehet, hogy nem eszik, és a saját kára alatt azt értem, hogy már lehet, hogy iszonyúan szenved attól a dologtól, mégsem tudja megugrani, ez valami nagyon furcsa, hogy ez idegrendszeri probléma. Tehát, hogy ez is benne van. És ez az, ami miatt nagyon kell figyelni, meg valakinek nagyon tudni, hogy mi az, ami őt tovább segíti.
Igen, ezek hétköznapi igen. helyzetekben nagyon nehezek is, meg a környezetének is.
Ez egy öltözésnél, egy indulásnál,
ez gyakorlatilag bárhol. De ez azért egy ilyen predikciós hiba, hogy így, hogy van valami, és tudja, hogy kell történni, és máshogy történik. És normálisan egy gyerek, egy ember, akkor rögtön egy másik útvonalat választ, hogy ki fogja kerülni azt a kátyút, azt az akadályt. Ő megy azon az úton, és ott van előtte az az akadály, és az van, hogy de hát tegnap is így mentem, át kell jutnom, és nincs meg neki azt, hogy hogyan tudom ezt a hibát kijavítani, hogy kikerülöm. Folyamatosan sok-sok ilyen hibajelzést ad neki így az agya, ez őt tökre leterheli, ettől frusztrált lesz, ettől szorongani fog, és akkor ennek a végén lehet, hogy az lesz, hogy egy dűkitörés, egy ilyen meltdown, hogy robban a gyerek, és te nem érted, hogy de hát csak mentünk az úton, és ki kellett kerülni, de ő neki ott az egy iszonyatos frusztráció, hogy ezt most földolgozni, hogy ezzel így mit lehet kezdeni. Ez neki is nehéz, meg a szülőnek is nehéz, a környezetének. De erre is vannak olyan eszközök, amivel ezt a rugalmatlanságot így lehet idézőjelbe javítani. Tehát lehet segíteni, hogy fölkészíteni, hogy igen, vannak ilyen helyzetek, ami változhat, és ezt nagyon jól meg tudják ők tanulni ilyen rajzos, vizuális történetekkel, szociális történetekkel, hogy változhatnak a helyzetek. Számtalanszor voltam én ugyanígy ilyen, kerültem ilyen helyzetbe, amiket ott helyben meg kellett oldani, és aminek tényleg az volt ott helyben az a csúcspontja, hogy a gyerek az robbant. És nekem magamnak is rá kellett jönnöm, hogy végig kellett vizsgálni, mint egy puzzle, hogy miért robban, mi az, ami máshogy történt, mi az, amitől ő kiakadt. Ha megvan, hogy mi az, ami máshogy történt, hogy ott volt ez az akadály, vagy a cukrászdában eddig mindig volt epres túrós sütemény, és most nincs, rá kell jönnöm, hogy ő azért robban, mert most nem epres túrós van, hanem epres sok is, akkor el tudok kezdeni vele dolgozni ezen, hogy behelyettesítem a süteményt, megnézem a különböző útvonalakat, és fölkínálok neki lehetőséget, hogy oké, ez nincs, de lehet ebből meg abból választani. Oké, le van zárva az útvonal, de lehet jobbra menni, meg balra. És hogy ezt utána úgy megtanítani neki, hogy tudja alkalmazni, hogyha még egyszer ugyanilyen helyzetbe kerül.
Elmondott, hogy erre a versenyre, ahol őnek egy nagy megmérettetése volt, hogyan készültetek, és milyen technikákat tudott ő alkalmazni, hogyha azt érezte, hogy éppen sok valami?
Ez egy több hónapos folyamat volt. Mert
mi volt a verseny?
Ez egy ilyen országos kémia verseny volt, annak a döntőjébe jutott be ő, de ezt megelőzte iskolai, kerületi, fővárosi és az országos, tehát hosszú hónapok alatt készültünk erre. Ő neki nem a szellemi készülődés okozta a nehézséget, tehát nem az jelentette a problémát, hogy fiam tanuljál kémiát. Ezt ő egyedül megoldotta, ott nem kellett neki ebben segíteni az én részemről, hanem az, hogy fogja megugrani például, hogy a döntő például egy idegen városba, egy új helyen volt, ahol én kint leszek, ő meg bent lesz. És akkor ilyenkor mi ezteket úgy szoktuk megugrani, hogy ha elérhető, mondjuk az iskola elérhető, a közelben van, ahol a versenyhez elmegyünk a helyszínre, megnézzük, bejárjuk, az már ad neki egy otthonosságot. Korábban úgy készültünk még akár egy felvételire is, hogy elmentünk, bejártuk, fotókat készítettem az épületről, a székről, a mosdóról, mindenről, és akkor ki volt rakva a hűtőre. Tehát kezd barátkozni a helyszínnel. Ha ez nem elérhető, akkor jön a GPS funkció, mert a szülő az kreatívan kitalálja, hogy akkor szépen ledobja az emberkét, és megnézzük az épületet kívülről. Videókat keresünk, tehát hogy legalább a helyszínnel már komfortos legyen, ez nagyon sokat szokott segíteni. Uh-huh. A másik rész, amire tudtunk készülni, ami neki nehézség, hogy kiállni emberek elé beszélni, mert hogy itt van egy szóbeli része is. Vettünk egy fehér táblát, kiállítottam elé, és ezt nagyon sokszor elgyakoroltuk ezt a helyzetet, hogy ő kimegy, és különböző szituációk vannak, hiszen nem tudom, hogy egy ember hallgatja meg három, szakállas bácsi lesz, vagy néni lesz, és ezeket átvesszük, hogy mi várható ott, te mit fogsz csinálni. Tehát ez igazából helyzetgyakorlatokat csináltam vele nagyon sokat, és ilyen vizuális dolgokat.
És aztán egyébként mit történt a valóságban?
És aztán a valóságban az történt, hogy oda mentem, én készítettem mindenre, hogy be lehet mennem, nem lehet, hogy mennyire lehet kísérni. Én ilyenkor előre szoktam mondani, hogy én egy autista gyerekkel érkezek, azért, hogy tudják, hogy mire lehet számítani, meg azért, hogy ha az én segítségemre szükség van, akkor én ott legyek kéznél, és mindenki tudja, hogy mi van. És akkor oda mentünk, és különben nagyon jól megugrott ezt az egészet, tehát hogy tényleg körbe volt párnázva, csodálatosan végigment a helyzeten. Még olyan szituációkat is vett, hogy a verseny később kezdődött, hogy másik terembe kellett menni, stb. Egy pont volt.
Ezek a nem várt, amire hirtelen reagálni, vagy alkalmazkodni kell, ugye ez igen. A nehéz.
Tehát erre mindenre nem tudsz fölkészíteni, hogy beül egy terembe, és kipakol, és mondják, hogy akkor most szedd a cuccodat, mert egy másik terembe mész. Ez még megugrotta, de ez egy nagy szorongást okozott már alamból. Egy pont volt, ahol azt hittem, hogy ott el fog bukni ez a történet, amikor ismét várakozni kellett, kiszedték meg egy teremből, várakozni kellett, hoztam már fél órája, és jött egy hölgy, és mondta, hogy éppen előtte halt meg a pápa, és mondta, hogy felszállt a fehér füst, indulhatunk. A gyereknek, aki autista, és jellemzően az autizmusban a szó szerinti szövegértés, igen, az nagyon erős, ő azt hitte, hogy tűz van az épületben, hiszen ha felszáll a füst, akkor valami kigyulladt, tehát ő összepakolta a cuccát, hogy akkor kész, most megyünk haza, mert ég az épület, és meneküljünk ma mi. És akkor ott ugye ilyenkor jó, hogy ott van valaki, a szülő, aki elmagyarázza neki, hogy nem, ez tök más jelent, és nem fogsz megégni. És akkor ő úgy ment be, hogy nagyon izgult, hogy biztos, hogy nem gyulladt fel az épület, hiszen a fehér füst felszállt. Tehát ez
de ugye... itt is az kell, hogy valaki olyan mondja, és olyan, tehát nem fogadja el ezt nyilván bárkitől, nem? Tehát ez itt az a fontos, hogy olyan embertől hallja, akibe bízik jelen esetben a mami. Tehát, hogyha te épp nem vagy ott, és megpróbálják neki elmagyarázni, hogy ez más jelent, akkor van esély rá, hogy ellenáll?
Bárkitől elfogadható, hogyha tudja, hogyha rájön arra, hogy itt most mi a probléma. Tehát nem az a probléma itt, hogy ki mondja neki, ez lehetne a tanára, a fejlesztője, okay, vagy bárki, vagy te is. Csak inkább az, hogy én ott nekem rögtön leesett, hogy itt most probléma van. Tehát ahogy ezt a mondatot meghallottam, nekem már rögtön bekapcsolt a vészvilág, hogy itt most baj lesz.
Ebből baj lesz.
Ebből baj lesz. Itt most vége lehet a történetnek, mert én tudom, hogy ő
ezt hogy
más fog, igen, hogy ő neki ez nem vitt. Igen.
Meg nem, hallja, nem érti ezt az áthallást.
Nem, ez nincs meg.
Ezt nagyon sok felnőtt autistától hallom, hogy erre is rátanulnak, hogy aha, főleg ezt meséltem múltkor nekem valaki, hogy amikor mondjuk van egy társaság, és akkor van valamilyen szóvic vagy áthallás, és mindenki röhög, akkor ő megtanulta, hogy röhögni kell, de fogalma nincs, hogy mi az, vagy miért. Csak ő ezt akkor körbenéz, és akkor oké, de nem tudja értelmezni, mert hogy a szó szerinti értés van, de olyat is hallottam, aki azt mondta, hogy jó, oké, akkor ő erre rákérdez, tehát mondjuk kommunikációba erős, és rá tud kérdezni, hogy ez most akkor pontosan mit jelent, és mitől is más ez, mert ő úgy érti, hogy. Szóval, hogy nagyon érdekes ez.
Igen, különben ez a szó szerinti szövegértés, meg még ami így nagyon gyakori, hogy az érzelmeknek a felismerése, hogy ez nekik egy nehézség, nagyon sok mindenkinek, nem mindenkinek, tehát van a lányoknál pont, hogy akik nagyon folyamatosan, nagyon önreflektívek, és monitorozzák a környezetük meg magukat, ott sokkal nagyobb önismeretük van, de nagyon sokszor ez egy probléma, hogy nem ismered fel az érzelmeket, nem tudod, hogy mi bajod van, nem is tudod kifejezni. És ez ugye, ez is okoz egy szorongás és feszültséget, hogy mondjuk, nem tudom, félreértelmezel dolgokat, nagyon görcsol a hasad, mert nem ettél, te azt hiszed, hogy szorongsz valamit, és azt hiszed, hogy éhes vagy, hogy összekeveredik minden, hogy a fizikai érzet, az érzelmek, minden egy ilyen nagy katyvasz, ami szintén okozhat egy nagy feszültséget. És ez, meg a szó szerinti szövegértés, ez is egy érdekes, hogy ha az oktatásról beszélünk, ugye, hogy miért fontos az, hogy a környezet, hogy a pedagógusok tudják, hogy mi van ezzel a gyerekkel. Mert amikor például elkezdődik a szövegértelmezés, szövegértés, irodalmi szövegelemzés, akkor ott például az iskolában ez okozhat a tanulásban is nehézséget, nem fogja tudni értelmezni ezeket, félreértelmezi. Tehát amit gondolt a költő, arra azt mondja, honnan tudjam, hogy mit gondolt? Hát persze. Nem én vagyok, hát kérdezzük meg a költőt, jó, de már meghalt Petőfi, hát akkor nem tudom, mit gondolt.
Igen.
Tehát itt jönnek be az iskolai és tanulási nehézségek.
Igen. Mondod azt, hogy szülőként nyilván át kell keretezni a gondolkodást és az életedet is, és sok mindent, el kell gyászolni azt a képet, ami volt a fejedbe. Neked most már 14 éves a kisfiad, és ugye érdekes módon a munkádban is nagyon-nagyon sokat foglalkozol hátrányos helyzetű gyerekeknek az életével, a világával, hogy mi lesz belőle, hogy hogyan fog tudni élni. Most mit mondanál, hogy a te életed jelen helyzetben, jelen kereteivel milyen? Tudnál-e rá mondani egy mondatot, amiben benne van az, hogy mi az, ami a mindennapod, mi az, ami a pihenésed, mi az, amire vágysz?
Mi egy jó csapat vagyunk, ez az első, ami eszembe jut. Mi nagyon jól működünk együtt, nagyon jól dolgozunk együtt. Abszolút egymásra hangoltan. Nem okoz nehézséget, még hogyha napi szinten van, hogy amikről beszéltünk, ezek a problémák, amik adódnak, ez olyan szinten beépült a napjaimba, a 0-24 órámba, hogy ez nekem nem tűnik már föl egyáltalán, hogy itt bármi nehézség lenne. Tehát, hogy ő jön velem, én megyek vele, megy tovább az életünk, ugyanúgy dolgozok, ugyanúgy csinálok dolgokat. Nyilván vannak dolgok, amiket nem tehetek meg. Ezekre kell úgy tekinteni, szintén átkeretezve, hogy ez nem egy lemondás, és megkeresni azoknak a helyét, hogy ezek hogy pótolhatók, hogyan tudom magamat feltölteni, hogy legyen, nyilván sokkal kevesebb idő van így magamra, de hogy legyen egy betöltés része, és ne csak menjenek ki a dolgok. Azért ez nagyon-nagyon sok örömöt, meg sikert tud okozni egy ilyen gyerek, meg azt, hogy közösen ennyi mindent el tudunk érni, és hogy ebbe te is benne vagy.
Hát meg az, hogy segíteni tudsz ezáltal másoknak is, szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy te a saját képességeiddel, a kommunikációddal, az ismertségeddel, és egyáltalán ezekkel a technikákkal, meg ezeknek a megosztásával sokaknak tudsz segíteni, mert szerintem ez, ahogy beszéltünk is közben, ez még mindig tényleg attól függ egy ilyen gyerek sorsa, hogy a szülő mennyire találja meg azokat a pontokat, ahol információhoz, segítséghez, feltöltődéshez jut. Úgyhogy így módon ez mindenképpen nagyon-nagyon nagy dolog, és köszönöm, hogy itt voltál, és hogy beszéltél itt is erről.
Én köszönöm.
Varró Gabriella volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. Holnap is jövök 11-kor friss adással. Szép napot, sziasztok!